Kedves gyülekezet, a jézusi időmeghatározás szerint, amit mindannyian jól ismerünk Máté evangélium 24. fejezete alapján, világunk a vajudási fájdalmak korába lépett. Ugye mi alapján tudjuk ezt meghatározni? Négy dolgot, négy eseményt, négy folyamatot mondott Jézus. Ugye háborúk, járványok, természeti csapások és éhség mindenfelé a világon. Nagyon különleges, de kimondhatjuk, hogy beleléptünk ebben az időben. Az egész világunk a vajudási fájdalmak korát éli. Mit is jelent ez? Kis szünetekkel, de egyre súlyosbodó fájdalmak és nehézségek azok, amikre készülnünk kell. Nagyon szemléletes a példa, a szülőasszony példája. Ha nem is mindannyian tapasztaltuk fizikailag, de vannak itt közöttünk többen, akik megtapasztalták, hogy milyen a szülés előtti vajudási fájdalom, és milyen a szülés, de lelkiképpen mindannyian ezen a világon, akik élünk, át fogjuk élni azt, amit a szülőasszonyok megélnek. A vajudási fájdalmak vannak először, és utána születik meg a gyermek. Mi ad erőt a vajudó asszonyoknak, hogy elviseljék a fájdalmakat? Vannak olyan asszonyok, akik mondják, hogy olyan fájdalmat éltek meg, hogy azt mondják fájdalomból, hogy soha többet nem jövök a szülőszobára. Hallottam már ilyet, a barátnőim között is mondták, hogy olyan fájdalom, tehát fájdalmat élnek át a szülni késő asszonyok, de az ad nekik erőt, hogy hamarosan, a fájdalmak után egy új ember születik a világra. Ezt Jézus is mondta, hogy ez az öröm erőt ad az asszonyoknak, és ez az öröm erőt adhat minden egyes embernek, aki a világ történelemnek ebben a nagyon különleges, nagyon fájdalmas, fájdalmakkal teli, ezért fájdalmas, nehéz időszakán megy át, de ekkor lesz az az örömteli esemény, hogy megszületik. Eljön Isten országa, és véget ér a bűnnek a hatalma. Nagyon különleges, hogy kimondhatjuk azt, hogy elkezdődött a vajudási fájdalom ezekkel a nyilvánvaló jelekkel, és ez, hogyha picit csillapodik is, ha egy-egy tünet úgy néz ki, hogy eltűnt is, de ezek egyre inkább sokasodni, súlyosbodni fognak, és nekünk erre fel kell készülnünk. Ahogy a szülőasszonynak is erőt ad az, hogy a fájdalmakat elviselje, hogy gyermek születik a világra, úgy adjon erőt nekünk hívő embereknek is, hogy egy új világ, az Isten országának születése van már nagyon közeli látóhatárban. Erre kell felkészülnünk, és erre kell felkészítenünk azokat, akik erről még semmit nem tudnak. De egyre inkább fél a világ, ahogy Jézus Lukács evangéliumában is mondta, egyre inkább elhallak az emberek a félelem miatt, és annak várása miatt, ami a világra következik. Óriási a felelősségünk, hogy mi példát mutassunk, mi tényleg bátorítani tudjuk az embereket, hogy bár nagy nehézségek előtt állunk, és részben már több mindent tapasztaltunk is, benne is vagyunk, de ennek jó vége lesz, mert Isten lezárja, befejezi a bűn történelmét, és egy olyan világ születik, amelyben nem lesz többé fájdalom, nem lesz szomorúság, nem lesz nyomorúság, nem lesz halál, nem lesz szenvedés. És azt is kimondhatjuk, főleg majd utólag, ahogy Jézus is írja a Bibliában, de a szülőasszonyok is megtapasztalják, amint az asszony megszülte a gyermekét, akkor elfeledkezik a fájdalomról, mert olyan nagy öröm a gyermek megszületése. Így lesz majd, hogyha megszületik Isten országa, eljön az Isten országa, akkor akik oda eljutnak, azok majd máshogy látják azt megelőző fájdalmakat. Látni fogjuk majd, hogy a szülést megelőző fájdalmak valami módon a végső megtisztításunkat munkálják, Isten kezében eszközök. Úgy a hívő nép életében, mint a még Istent nem ismerő emberek életében is. Tudjuk jól, a csapások, a nehézségek, a betegségek Istenhez közelebb visznek bennünket, mindnyájunkat, hívőket különösen, de nem hívőket is. Nyomorúságukban az Istenhez kiáltanak, hogyha van, és Isten megnyilatkozik minden őszinte hívó számára. Hogyan hordozzuk bölcsen az előttünk álló, egyre súlyosbodó, szaporodó nehézségeket, fájdalmakat? A lelki vajúdási fájdalmak, amik következnek a világra, és amiben nem vagyunk kivételek mi sem. Hogyan hordozzuk bölcsen? Szeretnék számotokra is néhány nagyon bátorító, bár gondolom, hogy mindenki számára ismert, de a megtapasztalásra szoruló igét. Kettőt az Új Szövetségből, Pál apostoltól, Péter apostoltól, és egyet Dávid Zsoltárából. Felolvastam ezt a három igét, amik arra adnak választ, hogy hogyan hordozhatjuk bölcsen az egyre súlyosbodó fájdalmakat, ami e világot éri, ami e világ fiait és e világ fiai között bennünket is. Az első igét Filippi Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből idézném, Filippi 4, 6. és 7. versét. Ez az Isten tanácsa Pál apostolon keresztül. Mit cselekedjünk? Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Úgy gondolom, hogy abba a korba léptünk, amiben nekünk nagyon komolyan kell venni ezt az isteni tanácsot. Ennek gyakorlatában igen előre kell jutnunk. Mi az isteni tanács, amit Pál apostol közvetít? Semmi felől ne aggódjatok, hanem nyilván aggódunk és félünk. Mindannyian félő lények vagyunk. Ki ettől, ki attól, ki kevésbé, ki jobban. De azt mondja Pál, hogy amikor aggódásra van úgymond ok, akkor ne aggódjatok, ne annak adjátok át magatokat, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és Isten válaszol. És Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát az aggódás helyett gyakorolnunk kell, hogy minél előbb, amikor aggódásra, félelemre adódó lehetőségünk van, vagy nem lehetőséghez, beleessünk olyan helyzetbe, akkor azt gyakoroljuk, hogy imádságban, háladással Istennek mondjuk el kívánságainkat és aggodalmainkat. Háladással, ugye? Nagyon nagy segítség, amikor próbában vagyunk, fájdalomban, hogy megemlékezünk arról, hogy Isten hányszor szabadított meg nehéz helyzetből, fájdalomból bennünket, és hogy a mostani helyzetünkben is bármi kilátástalannak látszik sokszor, de Istennél van megoldás. De nem az a megoldás, hogy aggódunk, mert azzal csak az erőnket veszítjük el, és másokat is gyengítünk, hogyha ennek hangot adunk, hanem amikor aggódásra való okunk van, mert olyan helyzetben vagyunk. És ha nem voltunk, most egyre inkább majd leszünk, akkor gyakoroljuk azt, hogy imádságban, hálaadással Isten elé tárjuk aggodalmainkat, kéréseinket. És hogy jön az isteni válasz? Azt olvassuk, hogy Isten békessége, mely felülhalad minden értelmet, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Mit is jelent ez, hogy Isten békességet tud adni minden fájdalom és minden nehézség közepette, ami érzéseinket, ami lelki békességünket, kiegyensúlyozottságunkat, nyugalmunkat az Istenben, szeretet, az Isten szeretetében meg tudja adni, szívünket és gondolatainkat meg tudja őrizni hitben. Ez az Istennek az ajándéka, ami minden egyes őszinte könyörgésre válaszként megjelenik. Ugye sokszor várni kell az Isten szabadítására. Tudjuk, hogy az előttünk álló időkben is, az utolsó pillanatban jön majd Jézus szabadítóként erre a világra, és bizony szenvednünk kell, de Isten ígérete erre az időszakra is vonatkozik, hogy békességet ad, szívünket és gondolatainkat meg tudjuk őrizni az ő segítségével. Olyan békességet ad, amit a világ nem adhat, ami segít bennünket abban, hogy ne összeroppanjunk a próbákban, hanem hogy a hitünk egyre inkább csak növekedjen, és a szeretetünk az Istenben. Ez az egyik ige, a másik pedig egy utaló igeként van itt följegyezve, Péter apostol levele, első levele, 5. fejezet, 7. verse, egyetlen egy mondat. Ez is vastagon szedve a legtöbb Bibliába, mint az iménti felolvasás. 1 Péter 5-7. Nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy hol van, és egyre inkább nem csak a Bibliába megtaláljuk, hanem a gondolatainkban forgatjuk. Azt mondja Péter apostol, minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Észrevettétek-e az előző igénél is, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban tárjátok kéréseitek, tehát Isten elé. Itt is azt olvassuk, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. És a harmadik ige, amit gondoltam saját magam számára is bátorításként, de számotokra is bátorításként, ez pedig Dávid Zsoltárából, Dávid tapasztalatából egy mondat, 138. Zsoltár, 3. verse. Ez is igen ismert vers. De gyakorlattá kell váltanunk ezeket az igéket. Dávid így imádkozott, és így tett bizonyságot. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Ugye itt van az imára a válasz. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Ez az isteni ígéret. A szabadítás sok esetben várat magára. Türelmet, hitet kell gyakorolnunk, de Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, az megadatik nekünk, ha mi őszinte szívvel Isten elé tárjuk kéréseinket, és szívünket és gondolatainkat békességben meg tudja őrizni, és ahogy Dávid Zsoltárában olvastuk, megtapasztaljuk, amikor kiáltunk imában hozzá, hogy meghallgat, úgy tapasztaljuk meg, hogy felbátorít, és lelkünkben erő támadt. Ez óriási ígéret számunkra, és csak akkor tudjuk a körülöttünk élőket is bátorítani, amikor próbában vannak, hogyha mi magunk is elmondjuk, hogy mi magunk is megtapasztaltuk. Isten meghallgatott, megerősített, és nem összeroppantunk, nem belebetegedtünk, vagy belehaltunk, mert arra is van példa a próbában, hanem megerősödtünk, és a szabadító Istent, a bátorító Istent még inkább megtapasztaltuk. Ilyen imára van tehát szükség abban az időben, amiben élünk. Olyan imára, amiben az ember kijönti az ő szívét teljesen az Isten előtt, és kitartóan imádkozik mindaddig, amíg tapasztalja az Isten válaszát. Az Isten válasza pedig abban nyilatkozik meg, hogy békességet ad az embernek, érzi az ember, hogy felbátorítja, hogy lelkébe erő támad. És majd eljön a szabadítás is. De a Jóisten olyan kegyelmes, hogy megadja nekünk ezt a bátorítást, hogy ne kelljen félelemben lennünk. És ez az, ami minden értelmet felülhalad, amit tényleg az ember, amikor megtapasztal, akkor tudja másnak is igazán elmondani, hogy még nincs megoldás, még benne vagyok a próbában, de tapasztalom azt a minden értelmet felül haladó békességet, amit az Isten adhat, és hiszem, hogy Isten majd megszabadít engem, és meghallgatja az őszinte imát, hogyha az akarata szerint való volt. És szeretnék bátorításul két ószövetségi imádkozót és helyzetet elétek tárni. Ők sem ismeretlenek, de annyira bátorítóak voltak számomra az ő példájuk, és annyira segített még inkább aláhúzni ezeknek a igéknek, Péter apostol, Pál apostol és Dávidnak a tapasztalatát. Majd szeretném különösen ezeket a imára vonatkozó tapasztalatokat kiemelni, de mivel itt esemény sorról van szó, picit többet fogok olvasni, de csak kivonatosan a Bibliából. Az első példánk Anna esete. Ugye ő Sámuel prófétának az édesanyja. Az ő imáját, ami bátorítás és példa számunkra is, Sámuel első könyvében találjuk meg. Olvasok azért kivonatosan Sámuel első könyve első fejezetéből, csak tényleg, ami legfontosabb, hogy értsük a történetet, hogyha a részleteket már kicsit elfelejtettük volna. Volt egy ember, Elkána, ő Efraimita volt, és két felesége volt neki, az egyiket Annának, a másikat pedig Penninának hívták. Penninának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felment esztendőként az ő városából, hogy imádkozzék, és áldozatot tegyen a seregek urának Silóba. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott, Penninának az ő feleségének és minden fiának és leányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette. De az úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre. Valahányszor felment az úrnak házába, eképpen bosszantotta őt. Ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Mifeled bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek-e én néked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána evett, vagy ettek Silóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az úrnak templomában, az ajtófélnél ült székében. És most figyeljetek, most következik Annának az imája és magatartása. És lelkében elkeseredve, könyörgött az úrnak, és igen sírt, és fogadást tett mondván, seregeknek, ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezzel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Mivel, hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelt az ő szájára. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta néki, nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod. És elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. És reggel fölkeltek, minek utána imádkoztak az Úr előtt, visszatértek és elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. Kicsit hosszabban olvastam, de úgy gondolom, hogy szöveg összefüggésében talán felemelő volt nektek is, és kedvet kaptok, hogy újból olvassátok. És szeretném kiemelni azokat a részeket, ami bennünket is kitartó imádságra késztet. Mit is olvastunk itt, csak kiemelném a 10. versben. Lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. Később olvassuk, hosszasan imádkozott az Úr előtt. Szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. Ugye? Ha Pál apostol bátorítására gondolunk, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban kéréseiteket háladással tárjátok az Isten elé. Ugye keserekhetett volna Anna is. Évről évre történt ez. Segítséget jelent, ha picit Pátriárkák és Proféták című könyvéből is olvasunk Ellen White-nak néhány mondatot, ott picit árnyalja a helyzetet. Tehát hívő házas pár volt Elkána és Anna, de bizony nem született ennek ellenére, hogy hívők voltak, nem született gyermekük, és teltek az évek. Még aztán úgy gondolta a férj, hogy nem lenne jó, ha nem lenne utóda. És a kor szokásához híven egy második feleséget vett, de ő is belátta, hogy ez nem volt jó, mert hogy viszály, féltékenység támadt a családban, ami maradandó volt. Az új feleségnek sorba születtek a gyermekei. Itt bizony évek teltek el, nem tudjuk pontosan hány év telhetett el, és a hívő feleség csendben tűrte a másik feleségnek a féltékenységét, és bizony a másik feleségnek sem lehetett könnyű, hiszen ha évről évre fölmentek hálaáldozatot vinni, akkor többet kapott a hálaáldozatból Anna, mintha lenne gyermeke. Tehát éreztette vele a Elkána férj, hogy jobban szereti a másik asszonynál, és ez bizony nehéz lehetett a második feleségnek is. És ahogy teltek az évek, és egyre terhes volt ez Annának, oda jutott, hogy már erről a közös étkezésről, a hálaáldozat közös elfogyasztásáról fölállt, ahogy olvassuk, hogy nem tudott enni, sírt és kiment, és akkor vigasztalta a férje, és ekkor történt ez az ima, ez az áttörő ima, amikor ahogy olvassuk, nem kesergett magában, nem másnak kesergett, nem írja föl, nem jegyzi föl a Biblia, hogy a férjének kesergett volna, hanem hogy bement a templomba, és kiöntötte a szívét, hosszan imádkozott, sírt, könyörgött, és Isten elé tárta az ő kérését. Látjuk azt, hogy mit fogadott meg, hogyha Isten fiú gyermeket ad neki, akkor neki fogja szentelni teljes életére. Ő nem mindenáron akart saját örömére gyermeket, hanem ő szeretett volna Isten szolgálatára gyermeket nevelni, hiszen ők Istenfélő házaspár voltak, és fogadalmat tett teljes hittel, és Istenre bízta. És hogy mennyire hívő volt, láthatjuk, hogy hogyan reagált Éli főpapnak a megszólítására, aki részegnek nézte, és felszólította őt azt, hogy távolítsa el a mámorát. Milyen szelíden szólt Anna, ez is példa, ugye? Hogyha mi Istennel közösségben vagyunk, akkor még a bántásra is hogyan reagálunk? Szelíden válaszolt, és elmondta, hogy ő nem részeg, hanem ő bánatos lelkű asszony, és hogy az Istennek öntötte ki az ő bánatát. Alázattal szólt, és olyan különleges. Ellen White írja a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy Éli az Úrnak az embere volt minden gyengeség ellenére, és az Úr szólt Éli által, és az ima végén azt mondta Éli neki, hogy eredj el békességgel, és Izrael Istene adja meg kérésedet, melyet kértél tőle. És mit olvasunk, hogy több volt, mint embertől való bátorítás, amit kapott Anna. Azt olvassuk, hogy mi történt Annával, aki addig keserget, sírt, hosszan imádkozott, könyörgött, az ő bánatát, szomorúságának teljességét tárta az Isten elé, nem tudott enni, ugye, ott hagyta a közös étkezést, és azt olvassuk, elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Ugye, biztos ti is tapasztaltátok, ha izgultok, vagy ha valami baj van, akkor elmegy az embernek az étvágya is. De amikor az ember megnyugszik, akkor megjön az étvágy is. És megjött az étvágya is, és megjött a vidámsága is, elmúlt a szomorúsága, nem történt még semmi, de Isten megtette azt az ő kiáltására, hogy lelkében erőtámadt, és azt a békességet elnyerte, amiről olvasunk az igében is. És aztán az ige bizonyságot tesz róla, hogy elmentek, és az Úr valóban megemlékezett róla, és hamarosan megszületett Sámuel. És tényleg, noha egy gyermeke lett, úgy tudom a Biblia alapján Annának, de ebben a gyermekben áldása lett az egész nemzetnek. Az Isten őt szólíthatta meg Éli helyett, és rajta keresztül szólt a néphez, és ő volt az utolsó bírája Isten népének. Felemelő, szívszaggató, felemelő történet. Olyan jó volt nekem is újból olvasni, ugye, mert azt hiszem, hogy ezt mindannyian ismertük, de a saját életünkre nézve is vegyük példaképpen Annát és az ő tapasztalatát. Nagyon-nagyon nagy mélységből kiáltott az Istenhez, és kitartóan volt az Isten előtt, míg Isten tényleg békességet adott neki. A másik történet, amit szintén röviden szeretnék elétek tárni, bátorításul, ez pedig Ezékiás király különleges tapasztalata. Az asszír király fenyegette a környező népeket, és úgy tűnt, hogy ő a legerősebb, és leigáz mindenkit, aki útjába kerül, és ott volt Ezékiás király népe előtt, és megfenyegette a királyt és a népet. És tényleg olyan bátorító, hogy hogyan reagált erre a király. Több helyen is fel van jegyezve ez a történet, Krónikák könyvében és Ézsaiás próféta könyvében is. Részleteket olvasnék. Egy levelet küldött Asszíria királya Szénakhérib a népnek, és ebből idéznék csak az ő Isten káromló fenyegetését. Tehát Krónika második könyve, 32. fejezet, és itt a 17. verstől fogok olvasni. Itt is lehet, hogy kicsit hosszabban, Tehát 2 Krónika 32. 17-től 23. versszakig. Tehát Asszíria királya Szénakhérib levelet is írt az urat Izrael istenét káromlással illetvén, és szólván ellene így módon, tehát ez volt a levélben, amint a földön lakozó népek istenei meg nem szabadíthatták az ő népüket az én kezemből, eképpen az Ezékiás istene sem szabadíthatja meg az ő népét kezemből. És kiáltnak nagy felszóval zsidó nyelven Jeruzsálem népe ellen, mely a kerítésen volt, hogy őket megrettentenék és megháborítanák, abban a reményben, hogy így a várost elfoglalhatják. És úgy szóltak a Jeruzsálem istenéről, mint a föld népeinek istenei felől, melyek emberi kézzel csináltattak. Akkor Ezékiás király könyörgött, és ő vele Ézsaiás próféta, az Ámos fia e káromlásért, és felkiáltottak az égre. Tehát itt is olvashatjuk azt, hogy olyan fenyegetés, olyan külső támadás volt a kapujuk előtt, a városuk előtt, ami emberileg nézve tényleg reménytelen helyzet volt, hiszen mindenkit legyőzött ez a király, és bátran és vakmerően fenyegette Ezékiást és a népét is, hogy nincs semmi esélyük, ha lehet így mondani, hogy legyőzött mindenkit, és őket is le fogja győzni, adják meg magukat. És ebben a helyzetben Ezékiás király imádkozott. Az ő imáját is feljegyzi a Biblia, Ézsaiás könyvéből idézném az imát. Ézsaiás könyve, 37. fejezet. 37. fejezet, 14. verstől olvasnám. Mindig olyan különleges volt számomra, ahogyan tényleg az Isten elé tárta a szükségletet. Kellőképpen szorongatott helyzet volt, és ha belegondoltok, egy vezetőnek nagyobb a felelőssége a népnél, hiszen itt a népet is megszólították, és megfélemlítették, és a nép is ellenébe mehetett a királynak. Óriási volt a felelősség és a teher is rajta, hogy mit tesz ilyen helyzetben, és mit tett Ezékiás. Ézsaiás 37. fejezet 14. versétől olvasom. És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, és olvasta azt. És felmenvén az úr házába, kiterjesztette Ezékiás azt az úr előtt. Olyan különleges, hogy tényleg az Isten elé tárta, nem mintha az Isten nem tudta volna, hogy mi van abban a levélben, és ne tudna mindent, mégis olyan különleges, és tényleg olyan hittel teli, mintha szóval biztos volt abban Ezékiás, hogy az Isten tudja, látja, szem előtt van ez a helyzet. Megtehette volna azt is Ezékiás király, hogy kétségbe esik, hogy leföl járkál, hogy mi lesz most, ugye hányszor nehéz helyzetben kétségbe esünk, és nem jut eszünk be, hogy azonnal Istenhez menjünk segítségért, kapkodunk ide, kapkodunk oda, hogy hogyan oldjunk meg egy helyzetet, mit csináljunk, és mindig az a legjobb, hogy tényleg az Isten elé menjünk azzal a helyzettel, és ez történt, olvasom tovább, Ezékiás király imádsága következik, és figyeljétek meg, hogy mennyire jelen van benne a segítségkérés mellett, hogy mennyire hálát ad az Istennek, és minek ismeri el, és kinek ismeri el az Istent, akitől most szorult helyzetében, amiből emberi szemmel nézve nincs szabadulás, Isten szabadításában reménykedik. És könyörgött Ezékiás az Úrhoz, és mondta, seregeknek Ura, Izrael Istene, ki a kérubokon ülsz, te, csak te vagy a föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet. Hajtsd ide, Uram, füledet, és halljad, nyisd meg, Uram, szemeidet, és lássad. Halld meg Szanhéribnek minden beszédeit, amelyeket üzent az élő Isten káromlására. Bizony, uram, Asszíria királyai elpusztítottak minden országokat és azoknak földjét, és isteneiket tűzbe vetették, mert nem istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kő. Így veszthették el azokat. És most, uram, mi Istenünk, szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy te vagy, uram, Isten, egyedül. És küldött Ézsaiás, Ámos fia Ezékiáshoz, mondván, így szól az Úr Izrael Istene, mivel hozzám könyörögtél Szanhérib miatt, Asszíria királya miatt. Most ugranénk egy kicsit, és később olvasnám a 33. verstől. Azért így szól az Úr Asszíria királyáról. Nem jő be e városba, nyilat sem lő rá, és nem szállja meg pajzsal azt, és töltést nem készít ellene. Az úton, amelyen jött, visszatér. De e városba be nem jő, azt mondja az Úr. És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért. És hogy jött a szabadítás? Először a lelki megerősítés, ugye? Hogy az imára küldte Isten Ézsaiás prófétát, és ígérte, hogy Isten meg fogja szabadítani a hatalmas seregtől. És hogyan történt a szabadítás? Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezret. És midőn reggel az emberek felkeltek, ímé azok mindnyájan holt hullák voltak. Elindult azért, ment és visszatért Szanhérib, az asszíriai király, és lakozott Ninivében. És lőn, hogy mikor imádkozott Nisróknak, az ő istenének templomában, fiai Adramélek és Sarésár levágták őt karddal, és ezek Ararát földjére menekülvén, fia Esárhaddon uralkodott helyette. Mennyi az ember? Mennyi az emberi fenyegetettség, ugye? Úgy nézett ki, hogy ő az egész világ ura, minden nép előtte meg kell, hogy hajoljon, és milyen gyorsan vége szakadt az ő hatalmának, sőt az életének is. És még Krónika könyvéből is olvasnám ugyanezt a szabadítást, kicsit más részletekkel megvilágítva. Elbocsátotta az Úr az ő angyalát, aki megölt minden erős vitézt, előjárót és vezért az asszíriai király táborában, és nagy szégyennel megtért az ő földjébe, bemenvén pedig az ő istenének házába, ott az ő saját fiai fegyverrel ölték meg őt. Megszabadította azért az Úr Ezékiást és Jeruzsálem népét Szénakhériptől, az asszíriai királytól és minden másoktól, és védelmezte őket mindenfelől. És sokan ajándékokat hoztak Jeruzsálembe az Úrnak, Ezékiásnak is, a Júda királyának drágaságokat, és ő felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt azután. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon bátorító, felemelő történet volt, különösképpen, hogy tudjuk, hogy az előttünk álló próbákban az is benne van, hogy az egész föld népeit a sátán felháborítja, és Isten népe ellen fogja lázítani. És nekünk is csak tényleg ez az ima lehet a mi erősségünk majd, hogy a Teremtő Isten mutassa meg az ő hatalmát, hogy hol van az igazság, hogy kicsoda ő és hogyan kell tisztelni. Nagyon-nagyon hasonló helyzet vár ránk is, és Istennek nem jelentett problémát a hatalmas sereg. Ugye itt Krónika könyvében azt olvassuk, hogy az előjárókat, az erős vitézeket, azokat legfőképpen ők lettek úgymond semlegesítve, és akik megmaradtak emberek, biztos még azért elég nagy számban lehettek, ők menekültek, és tényleg ez lesz majd a történelem végén is. Bármilyen nagy az Isten népe ellen vonuló sereg, Isten tényleg az ő dicsőségére megszabadítja az ő népét, és kinyilvánítja magát, hogy ő a Teremtő Isten. Úgy gondoltam, hogy ez a két történet bátorít benneteket részben a külső támadásra nézve, ami előttünk áll, hogy ne féljünk, mert a Teremtő Isten megoltalmazza és megsegíti azokat, akik benne bíznak, bármilyen nagy az ellenállás, és Anna esete pedig az egyéni életünk próbáiban is segítséget nyújt nekünk. Nem tudjuk, hogy mi minden előtt állunk, hogy milyen könyörgésekre lesz szükség, de Isten az egyéni próbáinkban is és fájdalmainkban is meg tud segíteni, és ebben a nagy próbában is, amikor az egész világ összefog Isten népe ellen. Én szívből kívánom, hogy segítsen bennünket ez a két ószövetségi példa, és a felolvasott igék is Pál apostoltól, Péter apostoltól és Zsoltárok könyvéből, hogy ne egyszeri vagy néhányszori tapasztalatunk legyen az, hogy úgy imádkozunk és úgy öntjük ki a szívünket az Isten előtt, hogy valóban megtapasztaljuk a válaszát, és békességet nyerünk, és még ha nem is szabadít meg Isten bennünket, és várakoznunk kell, de nem félelemben, nem aggodalommal éljük az életünket, hanem erő, békesség van bennünk, nem vagyunk szomorúak, és várjuk az Isten szabadítását. A személyes életünkben, én már évek óta, Covid óta tudjátok, hogy személyesen is milyen próbákon mentünk keresztül, hirtelen édesanyámat veszítettük el, aztán édesapámat is megpróbáló körülményeink voltak nem túl hosszú időn át, és én megtapasztaltam, akkor tanított meg Isten az ilyenfajta imára, amit nem csodálkozom, hogy hosszan könyörgött Anna, amikor az emberen nagy terhek vannak, ahhoz, hogy le tudja tenni, és az Isten vigasztalását megtapasztalja, hogy meg tudjon nyugtatni az Isten, ahhoz idő kell, de Isten meg tud nyugtatni. És én magam is megtapasztaltam, amit ők megtapasztaltak, hogy Isten olyan békességet tud adni, hogy az embert fölemeli és erőt ad minden próbához. Én szívből kívánom, hogy mindannyian ilyen imádkozók legyünk, így készüljünk a következő heti úrvacsorára, hogy véletlenül se legyen, hogy formai módon, könnyelműen vesszük ezt az ünnepélyes alkalmat. Az Isten bármilyen mélységből vissza tud bennünket segíteni, de ahhoz szükséges az, hogy ahogy Anna is kiöntötte a szívét, az ő fájdalmát, minden terhét az Isten előtt, mi is tegyük ezt, és meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten válaszol, békességet ad, erőt ad mindannyiunknak. Ilyen imádkozók legyünk, mert ez az igazi ima, amikor nem csak fölfelé száll, hanem amikor a leszálló isteni bátorítást is megtapasztaljuk. Ez az igazi ima, amire szükségünk van, ami egyedül meg tud tartani, ami egyedül példát tud nyújtani a körülöttünk élő embereknek is. Én szívből kívánom, hogy ennek gyakorlói legyünk, megtapasztalói, és hogy győztesek legyünk mindannyian a végső napra. Amen. Atyánk, hálásan köszönjük ezt az éneket is, ezeket a gondolatokat, amik az énekben is megjelentek, olyan bátorító számunkra, hogy te minden gondunkat, bajunkat látod, mindent jól tudsz, és majd mi is legkésőbb a veled való találkozáskor mindent meg fogunk érteni, hogy csak azért bennünket, ami javunkat szolgálta, mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezekben az ünnepélyes napokban élhetünk a földön, amikor nagyon közel van már Jézus dicsőséges második eljövetele, és mivel te annyira vágyódsz arra, hogy mi felkészüljünk, segítesz e világ nyomorúságos végső próbái által is megtisztulnunk, hogy komolyan vegyük, hogy a bűntől el kell szakadnunk, csak akkor állhatunk meg előtted. Köszönjük, hogy segítesz és tanácsolsz bennünket, hogy ha egyre sokasodnak is a próbák és a fájdalmak, ami elkerülhetetlen az emberi ok miatt, de te adtál nekünk lehetőséget, és bátorítasz, hogy semmi felől ne aggódjunk, hanem amikor aggódásra van okunk, menjünk hozzád, öntsük ki szívünket, és te békességet adsz, és amikor rájön az idő, megadod a szabadítást is, a megoldást is. Kérünk, segíts, hogy így tudjunk imádkozni, hogy minden gondunkat te rád tudjuk vetni, hogy megtapasztaljuk a te békességedet, mely minden értelmet felülhalad imánkra válaszként, hogy megtapasztaljuk, hogy lelkünkben erő támadt, hogy megtapasztaljuk, amit Anna, hogy nem volt többé szomorú, hogy képes volt enni újból, és várakozni hittel. És köszönjük, hogy megsegítetted Ezékiás királyékat is, abban a nagyon szorult helyzetben csodamód léptél közbe, és így fogsz majd csodálatos módon közbelépni a történelem végén is, amikor megjelensz, és szemtől szemben láthatunk majd téged, úgy vágyunk erre. Segíts, hogy amíg eljön ez, a próbákat tényleg hittel, kitartó imával vegyük, hogy példa lehessünk hívőknek és nem hívőknek egyaránt, hogy megerősíthessük hívők és nem hívők kezeit, hogy felfelé irányuljon minden segítségkérésük. És te nem vagy süket, te meghallgatsz minden őszinte imát, és megszabadítasz és felbátorítasz mindnyájunkat. Segíts bennünket, hogy győző gyermekeid legyünk, hogy egy se vesszen el közülünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.